Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a ma délelőtti Isten tiszteletünkön. Ma már az ima órán hallottunk egy zsoltárt, de hát folytassuk tovább az igehirdetés és az Isten tisztelet ideje alatt is egy zsoltárral. Keressük ki a Zsoltárok könyvéből a 73. rész 21-től a 26. versig terjedő igeszakaszt. Tehát alapigénk a Zsoltárok könyve 73. rész 21-től a 26. versig terjedő igeszakasz. Alapigénket pedig fönnállva olvassuk és hallgassuk. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön, sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Eddig az igaz szakasz, most pedig imádkozzunk. Mindenható Szent Istenünk, köszönjük neked ezt a ma délelőttöt. Köszönjük, hogy ma is összegyűjtöttél, összehívtál, összerendeltél bennünket. Olyan jó megtapasztalni, hogy ma is van üzeneted, ami számunkra, és olyan jó megtapasztalni, hogy ma sem hagysz bennünket igei táplálék nélkül. Be kell vallanunk, hogy talán az elmúlt héten is voltak olyan élethelyzetek, amikor letértünk a helyes útról, voltak olyan pillanatok, amikor talán valami miatt meggyengült a mi hitünk, de jó azt látni, hogy te mégis a szereteteddel visszafogadsz bennünket. A te kegyelmeddel újra hívogatsz magadhoz bennünket. És olyan jó, hogy mi is a zsoltárossal együtt mondhatjuk, hogy te vagy a mi kősziklánk. Te vagy az, akiben bízhatunk. Köszönjük, hogy most is így együtt lehetünk. És áld meg ezt az együtt töltött órát. Áld meg az igehirdetés idejét. Add, hogy az üzenetet megértsük, hogy képesek legyünk befogadni, és hogy épüljünk a te szent igéd által. Legyen ez így, Urunk, a te nagy nevedért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Próbáljuk magunk elé képzelni a következő szituációkat. Sikerül egy jó munkahelyet találni. Egy pont olyat, ami úgy a szakmánknak, hozzáértésünknek megfelelő. Vagy éppen fölvesznek abba az iskolába, ahova szerettél volna járni, már régtől fogva. Vagy éppen váratlanul ellopják a biciklidet. Vagy meghal az egyik szeretett hozzátartozód, vagy éppen kiderül rólad, hogy gyógyíthatatlan beteg vagy. Hát ezek mind-mind olyan helyzetek, olyan váratlan események, amelyek bármelyikünkkel megtörténhet. De látjuk, hogy ezek a élethelyzetek, ezek a szituációk azért tartalmukat tekintve, meg a hangulatukat tekintve is egymással ellentétesek. Na hát beszéljünk először azokról az élethelyzetekről, amik úgy pozitívak, amiket úgy szeretünk, amit örömmel tudunk fogadni. Hát milyen boldoggá is tesz bennünket, amikor valami jó történik velünk. Ilyenkor nem is kérdés az számunkra, hogy szeret az Isten. Ilyenkor ugye nem kell keresgélnünk a gondolatokat, hogy hát milyen jó dolgot kéne mondani az Úrról. Ilyenkor jön, mert érezzük a szeretetét, tapasztaljuk azt, hogy ott van velünk, mert sikeresek vagyunk. Érezzük a törődését. És talán ilyenkor látja a környezetünk is, a körülöttünk lévő emberek is a leginkább azt, hogy mi másképpen élünk, mint a világi emberek. Könnyebben észreveszik, hogy a sikereink mögött, a boldogságunk, a boldogulásunk mögött ott áll egy támogató, felsőbbrendű hatalom, egy Isten. Hát bizony jó ezt megélni. És bízom abban, hogy az itt jelenlévő testvérek is azért valamilyen formában, akár ezen a héten, vagy az életük során bármikor korábban is éltek át ilyen élethelyzeteket. Amikor könnyű volt kimondani azt, hogy Isten jó. Minden ember hívő életében van ilyen időszak. És szinte ilyenkor úgy érezzük, hogy úgy olyan magától mennek a dolgok, olyan, mintha Isten tényleg a tenyerén hordozna bennünket, mintha fölemelne bennünket magaslatokra, és mintha nekünk éppen csak picike erőfeszítést kéne azért tennünk, hogy a kívánt sikert elérjük. A Biblia is elénk tár számos ilyen példát. Mi vegyük például most Dávid esetét. Tudjuk Dávidról, hogy az ő családjában ő volt a legkisebb. Ám Isten segítő jobbja Dávidnak már egészen a kicsi korába megjelent. Hiszen kapott elég bátorságot, és hát azért fizikumot is arra, hogy amikor pásztorkodott, kint volt a legelőn a bárányaival, akkor éjszakánként ezeket a bárányokat megvédje a rájuk támadó farkasoktól, sőt, nem egy esetben azért talán a medvéktől is. Nem volt ez egyszerű. Ehhez azért bátornak kellett lenni. De a csöpp fiúcska Dávid kapott Istentől erre talentumot, kapott erre erőt, kapott erre bátorságot, és hát meg tudta a rábízott bárányokat menteni. Na de ezzel még nem áll meg a siker történet, hiszen kicsit később Dávid életéből emlékszünk egy hatalmas filiszteus katonára. Ott volt egy hatalmas filiszteus katona. Az izraelita seregek, a katonák nem mertek ez ellen az ember ellen kiállni. És ott van Dávid, aki hát ekkor már azért nem annyira csöpp fiúcska, de még mindig gyermek volt. És ő azt mondja, hogy na majd én. És Isten megáldotta. Isten adott neki erre bátorságot, és Isten segítségével győzött. Paritjája segítségével legyőzte a hatalmas filiszteus katonát. Volt hatalma arra az Istennek, hogy ezt a csöpp gyereket így megerősítse. Mert jó volt hozzá, mert a tenyerén hordozta az Isten. És még mindig nincs vége Dávid sikertörténetének, hiszen nem sokkal később képbe kerül Sámuel próféta is. Sámuel prófétát arra indította Isten, hogy keressen egy új királyt. Hiszen ebben az időszakban az első király, Saul van a trónon, de Isten elvetette őt. Több oka is volt erre, ebbe most nem menjünk bele. A lényeg, hogy Sámuel próféta egy újabb megbízatást kapott. Így szól hozzá Isten. És ez Sámuel első könyve, 16. rész első versében van megírva. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Törzs meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Hát Sámuel ugye teljesíti is, és elmegy Isaihoz. Hát igen ám, de azért Sámuel sem gondolta, hogy Istennek milyen terve van. Hiszen volt ott több fiú is, és hát ahogy azt az emberi józanész a logika diktálta, Sámuel oda ment a legidősebb gyermekhez, mert úgy gondolta, hogy Isten azt rendelte ki, hogy majd őt kell fölkenni királlyá. Azonban nem így történt. Sámuel próféta már kezdett volna hozzá ehhez a szertartáshoz, kezdte volna már az olajos szarujából előkészíteni az olajat, hogy királlyá kenje a legidősebb fiút, ám Isten szent lelke közbeszólt. És azt mondta Sámuelnek, hogy nem, nem őt választottam. És legnagyobb meglepetésére, ahogy jöttek sorba a gyermekek eléje, mindig azt érezte, hogy jöttek sorba a fiúk, hogy nem ő, nem ő. És amikor Dávidra került a sor, a legkisebb gyermekre, akkor megnyugodott ezen a döntésen az Isten szent lelke. Furcsa volt ez, hiszen korban sem ő következett volna. Nem ő volt a legidősebb gyermek, aki úgymond a rangidős lehetett volna. Sőt, hát azért gyermekként még nem volt olyan fizikuma se, mint a legnagyobb fiúnak. Ám Isten mégis őt választotta. Látjuk, az egyszerű pásztorfiúból király lesz. Hát mennyire jó az Isten! Milyen hatalmas nagy karriert, milyen hatalmas nagy lehetőséget kapott Dávid. Hogy felemelte őt, kicsi gyermek korától kezdve, hogyan vezette őt, hogyan hordozta a tenyerén. Mert jó az Isten, és ilyen sikeres életet akar adni mindenkinek. Látod, testvérem, hát ezért nem kell neked sem félned. Ezért nem kell, hogy szomorkodj, ha most esetleg valamilyen szomorúság van a te életedben. Hiszen az Úrnak mindig és minden körülmények között gondja van az övéire. Ahogy Dávidot vezette, és alakította az ő személyiségét, egyre nagyobb bátorságot kapott, és formálta az ő élethelyzetét is, még világi szemmel is feltűnt, hogy sikerre vezette. Na hát ez a sikerre vezetés a te életedben is megtörténhet. Ez a mai evangélium, hogy veled is megtörténhet az, hogy sikeres légy, hogy boldog légy. Még akkor is, hogyha per pillanat az élet körülményeid nem erről árulkodnak. Ezért fontos példát vennünk Dávid életéről, mert ahogyan ő bízott Isten ígéretében, és meg is tapasztalta Isten jóságát, úgy lehetséges ez a te és az én számomra is. Hát ilyen egy ideális keresztény élet. Egy sikersztori. Amikor elindul valaki Isten útján, és minden sikerül. Hát jó lenne, hogyha így menne mindenkinek. Mi is lehetünk ilyen sikeresek, de lehet, hogy olyan módon, ahogy nem is gondolnánk. Egy a fontos, hogy találjuk meg Isten akaratát. Találjunk rá Isten útjára, és azon járjunk. És akkor a miénk lehet ez a siker. A mi kereszténységünk is lehet éppen ezért világító lámpás. A világiak, de más keresztények számára is. Mert Isten jó. Mi hozzánk is jó. Nem csak Dávidhoz és számos bibliai példához volt jó az Isten, hanem ma, akár a mai napon is, hozzád is jó az Isten. Bizonyos egyházak ezt a sikertörténetet, ezt az ideális keresztény életet egy kicsikét úgy félre is értelmezik. Hiszen manapság is több olyan karizmatikus kisegyház is van, akik már egészen úgy értelmezik ezt a sikerességet, hogy ha a te életedben valamilyen sikertelenség van, vagy éppen valamilyen betegség van az életedben, akkor te nem vagy megtérve. Ők így gondolják. Ha valamilyen komoly betegség, gyógyíthatatlan betegség támad rád, akkor is a hiteddel van a baj. Nem vagy igazán megtérve. Ugye azért érezzük, hogy ez a gondolkodás azért csántít. Mert a keresztény élet nem biztos, hogy mindenkinek mindig ennyire egyszerű sikertörténet. mint ahogy most itt Dávidnál láttuk. Ez nem egy biblikus gondolkodás, hogyha így megbélyegezzük az embereket, hogyha valami baj van, akkor te már nem is vagy hívő. Nem igaz az, hogy hívőként nem kerülhetsz padlóra. Mert kerülhetsz. Szerintem a jelenlévők közül mindenki megtapasztalta azt, hogy megtérése óta volt olyan pillanat, amikor igenis padlóra került lelkileg. De az biztos, hogy ha valóban van hited, és megtért hívő ember vagy, akkor viszont meg fogod látni a bajból kivezető utat. Mert az viszont igaz, hogy Isten mindenki számára készít egy menekvési útvonalat. Isten mindenki számára megmutatja a bajból, hogy hogyan lehet megszabadulni. Mert Isten jó. És ha nehézség van az életedben, akkor is azt szeretné, hogy tartozz ő hozzá, mert vele együtt sikerülhet a kimenekülés. Eddig ugye Dávid példáján keresztül arról volt szó, hogy mennyi jó dolog történhet velünk. És hát elmondtam, hogy igen, a mi életünk is lehet ilyen sikeres. De azért vizsgáljuk meg a másik oldalt is. Hiszen azért azt gondolom, hogy akik itt vagyunk is, most jelen pillanatban is biztos, hogy küszködünk kisebb-nagyobb problémákkal, bánattal, meg nem értéssel, családi problémával, vagy éppen anyagi problémával. A keresztény ember feje fölött is előfordul, hogy összecsapnak a hullámok. Neki is lehetnek olyan problémái, ami olyan megoldhatatlannak tűnnek. És mi is kerülhetünk padlóra, bármennyire is erős a hitünk. És hát ez már egy kicsikét azért nehezebb ügy. Mert sok hívő ember életének ezen a pontján szokott kisiklani az ima élete. Sok ember ilyenkor mondja azt, hogy hát miért van az, hogy én imádkoztam az Úrhoz. Hittem benne, eljártam az Isten tiszteletekre. Hallgattam az ige hirdetéseket, megpróbáltam bűn nélkül élni, és most mégis itt van ez a nehézség az életemben, amiből nem bírok kilábalni. És egyszer csak ez az ember fogja, és letér az Isten keskeny útjáról. Ilyenkor gondolja azt a hívő ember, hogy az Úr már talán nem is szereti őt, hogy elhagyta. Ilyenkor érzi azt, hogy amiben eddig hitt, az lehet, hogy valóban csak egy kitalált ideológia, mint ahogy a világiak mondják. Pedig testvérem, hidd el, hogy Isten ekkor is jó. Isten ekkor is segíteni akar. És hát bizony erre az oldalra, az éremnek erre az oldalára is van több példánk is a Bibliában. Hát mi vegyük alapul azt a bibliai példát, akit a teológusok is csak úgy neveznek, hogy a nagy szenvedő. Ez pedig nem más, mint Jób. Miről is ír az ige Jób könyvében? Hát Jób könyve így indul az első részében, annak az elsőtől a harmadik verséig. Élt Úz földjén egy Jób nevű ember. Fethetetlen és becsületes ember volt. Félte az Istent, és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született. 7000 juh, 3000 teve, 500 igás ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Na, hát ez azért nem semmi. A Szentírás is azért kevés emberről szokott ilyen elismerően nyilatkozni. Látjuk, ez a Jób, ez egy elismerést szerzett ember volt. Még az Isten igéje is elismerte őt. Sikeres volt, sok gyermeke volt, nagy vagyona volt. Látszólag ugyanolyan az élete, mint Dávidnak, sőt, talán még lehet, hogy sikeresebb vagy gazdagabb. Igen ám, csak az ő életében jött egy fordulópont. Jött egy nem várt fordulat. Jött egy olyan élet esemény sorozat, aminek a következtében mindenét elveszítette. Hiszen, hogyha olvassuk folyamatosan Jób könyvét, kiderül belőle, hogy ez az ember hiába volt gazdag, hiába volt boldog és sikeres, végeredményben rövid idő alatt elveszítette a családját, és gyakorlatilag az egész vagyonát is. Mondhatni mindenét. Lenullázódott. Oda lett mindene. Na és akkor most ilyenkor mi van? Most jöhet a tipikus kérdés, amit talán még mi is fölteszünk egy ilyen helyzetben, hogy hol volt az Isten, amikor ez történt? Ha jó az Isten, akkor miért engedte ezt meg? És sokan ezen a ponton szokták feladni. Talán veled is volt már olyan, hogy így elkeseredtél. Talán te is szeretted volna néha elrakni a Bibliádat, a polcnak úgy a legtetejére, hogy hadd porosodjon, mert úgy érezted, hogy elhagyott az Isten. Lehet, hogy jártál így. Ezt én nem tudhatom. De nagyon sok hívő ember jár így. És mint látjuk, így járt Jób is. Valójában jó akkor az Isten? Egyáltalán él az Úr? Ilyenkor megkérdőjeleződik bennünk. Hát Jób is elkeseredett. Jób is nagyon-nagyon elkeseredett. És sokat sírt, nagyon sokat szenvedett. A harmadik rész, harmadik versében, Jób könyvében ő így fogalmazza meg. Vesszen el a nap, amelyen születtem, az éjszaka, mely tudta, hogy fiú fogant. Jób már lassacskán az életét is fel akarta adni, mert úgy érezte, hogy értelmetlen. Annyira mély volt a keserűsége, a bánata, a szomorúsága, hogy értelmetlennek érezte az életét. És akkor most vége van? Isten valóban magára hagyta azt a gyermekét? Isten valóban megszűnt jónak lenni Jobhoz? Hát nem, testvérek, nem. Istennek minden szörnyűségből van szabadulási terve. Bármennyire legyen sötét az életed, van szabadulás. Hiszen meghallgat mindenkit, aki őszintén kiált hozzá. Mert ez azért szükséges. Szükséges az, hogy a bajban, amikor összecsapnak a fejed felett a hullámok, akkor is tudj ő hozzászólni. Akkor is tudj Istenhez imádkozni. És ne az öklödrázt felé, ne a polcra tedd fel a Bibliádat porosodni, hanem nyisd ki, és olvasd. Táplálkozz belőle. És lehet, hogy nem egyből, talán lehet, hogy éveket kell várni, de fog jönni a szabadítás. Mert Isten jó. Isten jó mi hozzánk is. Isten mindenkit szeret, aki az ő gyermeke. Bizonyítja ezt, hogy Isten jó, hogy ma is szabadít meg embereket alkoholizmusból. Ma is szabadít meg embereket kábítószerfüggőségből. Ma is hoz egyenesbe szakmai karriereket. Ma is tud felemelni hihetetlen mélységekből embereket. Látunk ilyet. Ha figyelmesen járunk elünk, ha figyelmesen olvassuk az igét, ha odafigyelünk az ige hirdetésekre, ha odafigyelünk olyan eseményekre, amik hívő emberek beszámolóit tartalmazzák, akkor hallhatunk ilyeneket. Hallottam már interneten olyan ember beszámolóját, aki hosszú évekig kábítószerfüggő volt, és megszabadult, mert az Úr jó volt hozzá, és megszabadította. Te most mélyen vagy? Most van valami, ami téged bánt, vagy Van valami, ami a te életedben nagy nehézség, amiből úgy érzed, hogy nem tudsz kimenekülni. Hát, azt tudom mondani, hogy higgy az Úr jóságában. Higgy benne, mert a te anyagi nehézségeid is meg tudnak oldódni. A te gyászodra is van gyógyírja az Istennek. Hiszen, ha figyelmesen olvassuk Jób könyvét, akkor látjuk, hogy a sok szenvedés után Jób élete is megváltozott. Isten megelégelte az ő szenvedését. Isten meghallgatta az ő imáit. Bármennyire volt elégedetlen, és bármennyire mondhatni őrjöngött Jób, és elégedetlenkedett, azért Isten látta a hitét. És látta azt, hogy ő szeretne megszabadulni a nehézségekből, és meghallgatta. Jób könyvének a végén, a 42. rész 12. verséből olvassuk, az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Nem, hogy visszakapott mindent, amit elveszített, a gazdagságot, a családot, hanem azt írja, hogy még jobban megáldotta. Miután átment Jób a próbán, még gazdagabb és még sikeresebb lett. Mert az Isten bizonyította, hogy jó hozzá, és megteremtette számára a kimenekülést. A felolvasott Zsoltár, a 73. Zsoltár pedig Ászáfnak a tollából származik. Na de ki is volt ez az Ászáf? Az Ószövetségben több helyen is olvasunk róla, többek között a Krónikák első könyvében is esik róla szó. Itt Ászáfot énekesként említi a Szentírás, tehát megtudjuk Ászáfról, hogy ő egy zenei szolgálatot végző ember volt. A Dávid királysága idején az Isten szövetség ládáját Jeruzsálembe vitette. Na hát ez egy hosszadalmas út volt, és hát azért Isten szövetség ládáját vinni azért nem volt kis feladat. Nagy megtiszteltetés volt azok számára, akik vihették ezt. És ez idő alatt, amíg ezt a ládát, a szövetség ládáját szállították, vitték Jeruzsálem felé, az énekeseknek is volt feladata. Ez idő alatt is dicsőítették, magasztalták az Istent énekszóval. Na hát ennek az Ászáfnak az volt a megtiszteltetése, hogy míg a szövetség ládáját vitték, ő volt az énekes szolgálatot végzőknek a vezetője. És hát azért látjuk, hogy Ászáf ezen túl még kapott egy nagy megtiszteltetést, hiszen nem tudjuk, hogy pontosan hány éneket írt összesen Ászáf, de egy valami biztos, hogy a megírt énekei közül 12 került be a Zsoltárok könyvébe. A Zsoltárok könyvében 12 olyan ének van, amit Ászáf írt. Az ő nevéhez fűződik. Hát ez elég szép életpálya, úgy gondolom. De képzeljétek el, hogy ugyan sikeresnek tűnik Ászáf, de képzeljétek el, hogy neki is voltak nehéz pillanatai. Neki sem volt hullámvölgy mentes az élete. Kezdjük rögtön ott, hogy a babiloni fogság idején élt. Egy olyan időben élt, amikor az izraelitákat Babilonba és Babilon környékére hurcolták. És ekkor is álhatatos szolgája tudott maradni az Istennek. Ami azért a fogság körülményei között nem volt egyszerű. Hiszen a babiloni fogságról tudni kell, hogy azért sok mindenben eltért az egyiptomi fogságtól. Babilonban az izraeliták hát nem éltek rabszolgasorban, fizikai értelemben, viszont lelki értelemben igen. Mert a vallást, az Istenbe vetett, az egyik az Istenbe vetett hitüket nem nagyon gyakorolhatták, hanem a babiloni isteneket kellett volna imádni. De Ászáf ekkor is hű maradt az Istenhez, és megtapasztalta az ő jóságát. Mert ilyen körülmények között is gondja volt rá az Úrnak. A 60 éven át tartó fogság idején a zsidók közül sokan elkeseredtek. De Ászáf tudta, hogy Isten jó. És amíg a többiek keseregtek, Ászáf énekszóval biztatta és vigasztalta az ő népét. Ezt olvastuk az alapigénkben, a 73. Zsoltár 25 és 26. versében. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Azért milyen jó, hogy Ászáf ekkora erőt kapott az Úrtól, hogy ezt ki tudta mondani. Micsoda bizalom, micsoda szeretet, és micsoda bátorság. Azért bátorság is. Hiszen, ha megnézzük például Mózes esetében, amikor kivonultak Egyiptomból, Mózes ugye mindig biztatta a népét, hogy meg fogjuk tapasztalni az Úr jóságát, meg is tapasztalták, de ennek ellenére a nép mindig elégedetlenkedett a pusztai vándorlás során. És nem egyszer volt olyan, hogy már majdnem meglincselték Mózest. Mert már megint éhesek vagyunk, már megint szomjasak vagyunk, jöttek a problémák. De ahogy Mózes kitartott ebben a helyzetben Isten mellett, Ászáf is ugyanígy kitartott az Úristen mellett. És ugyanígy ki tudta ezt mondani, hogy csak ő van az életében, akiben érdemes bízni. Hát végül tegyük fel azt a kérdést, ami ezeket a tényeket hallva is azért még mindig bennünk maradhatott. Az rendben van, hogy segít az Isten a bajokban, elfogadjuk, megtapasztaljuk, de azért ott van a kérdés, hogy miért hagyja? Miért hagyja az Isten azt, hogy legyen nehézség az életünkben? Hát ha Isten jó, akkor miért nem hárítja el a bajokat előlünk? Ha Isten jó és valóban szeret bennünket, akkor miért kell szenvednünk időnként? Hát ennek több oka is van, és több magyarázata. Az első az, hogyha valami rossz dolog történik az életünkben, nem biztos, hogy az Istentől jön. Induljunk ki ebből. Nem biztos, hogy Isten akarata az, hogyha valami rossz dolog van az életedben. Hiszen hívő emberként is azért valljuk be. Hányszor van olyan, hogy a saját fejünk után megyünk? Hányszor kerülünk még mi hívő emberek is azért bajba, mert nem hallgatunk az ige szavára? Hányszor járunk úgy, hogy majd én tudom? Hányszor járunk úgy, hogy én erre akarok menni? És ezt fogom tenni, Uram. A Szentírás is tud erre egy tucat példát hozni. És hát nem egyszer említi a Szentírás azt is, hogy tartsuk be a törvényeket. Tartsuk be a szabályokat, még azokat a szabályokat is, amit az emberi uralkodók hoznak. Kifejezetten int bennünket az ige erre, a törvények betartására. És ennek ellenére mit látunk? Évente több százan halnak meg az utakon, balesetben, csak azért, mert például nem tartják be a sebességkorlátot, vagy a követési távolságot, vagy sorolhatnánk a szabályokat. És utána mi van? Utána jön a vád, hogy hol volt az Isten, miért engedte a balesetet? Ja, hát Isten mondta azt, hogy menjél a lakott területen 140-nel? Nem az Isten mondta. Sőt, Isten azt mondta, hogy tartsd be a szabályokat. De ha nem hallgatunk az Úrra, akkor ne várjuk azt, hogy ő megsegít. Testvérek, Isten senkire nem fogja az akaratát rákényszeríteni. Ha te nem akarsz vele együttműködni, ha te azt mondod a Bibliára, hogy ez egy idejét múlt butaság, akkor Isten hagyja, hogy azt tedd, amit szeretnél. Csak akkor meg lesz a következménye is. És a következményeket el kell szenvedni. És vállalni kell. De Isten még ebben a helyzetben is jó. Mert ő ezeknek az embereknek, akik nem hallgatnak a szavára, nekik is szeretne segíteni. Isten ezeknek az embereknek sem ezt az életet szánja. Isten mindenkinek szeretne utat mutatni. És Isten útja, Isten akarata mindenki számára megismerhető. De nem kötelező megismerni, csak megismerhető. Isten senkit nem fog arra kényszeríteni, hogy vele járjon. De sokkal boldogabb az életünk, hogyha ezt tesszük. Sokkal sikeresebbek vagyunk, és sokkal kevesebb baj ér bennünket, ha hallgatunk Isten szavára. Aztán olyan is előfordulhat a bajok tekintetében, hogy a baj azért következik be az életünkben, mert a sátán megkísért bennünket. És ebben a kísértésben elbukunk. Hívő emberként szerintem te is megtapasztaltad már ezt az élményt. Negatív élményt. Te is megtapasztaltad már azt, hogy jött egy sátáni kísértés, és mire észbe kaptál volna, már el is buktál. Már elkövetted azt a bűnt, elkövetted azt, amit nem kellett volna. És egy valamennyi ideig a bűnödnek a következményét szenvedted. De Isten ekkor is jó, testvérek. Hiszen, hogyha visszatérünk hozzá, bűnbánatot tartunk, akkor az Isten megszabadít bennünket a kísértésekből. Ki tud menekíteni azokból, és újra vissza tudja alakítani úgy az életünket, hogy ismét jó legyen, hogy a bajok eltűnjenek belőle. De ehhez is az kell, hogy amikor elbuksz a kísértésben, ezt legelőször is saját magadnak vald be. Be kell vallanunk saját magunknak is, hogy elbuktunk. Hogy elkövettünk valami rosszat, valami bűnt. És aztán pedig Isten felé kell fordulnunk. És neki is meg kell vallanunk. És akkor meg fogjuk tapasztalni Isten jóságát. És van még egy eset. Előfordulhat az is, hogy Isten edzés tervében szerepel az, hogy mi valamennyi ideig nehézséget szenvedjünk el. Az első hallásra talán furcsa, pedig ez is azt bizonyítja, hogy Isten jó, hiszen amikor megalkotott bennünket, személy szerint, téged és engem, akkor azt céllal tette. Mindenkivel terve van az Úrnak. Mindenkinek feladatot szán az életben. Ám hogy ezt a rendeltetést betöltsük, az évek alatt formálódnunk és alakulnunk kell. És ehhez a formálódáshoz kellenek a nehézségek. Furcsa kimondani, de szükséges néha az, hogy egy kicsit küzdenünk kelljen, hogy egy kicsit nehézségben legyünk. Hiszen aki sportolt már életében, vagy zenélt, az is tudja, hogy a sportoláskor is sokszor égnek az izmok, és fáj. És úgy érezzük, hogy ez már nagyon nehéz. De megvan az eredménye, van értelme. Hiszen megerősödünk. Na hát ugyanez van a lelki életben is. Isten edz bennünket, mert meg kell, hogy erősödjünk. És ekkor, miután formálódunk a nehézségek által, képessé válunk biztatni és segíteni azokat a testvéreket, vagy éppen meg nem tért embereket, akik tőlünk gyengébbek. Tudunk igazi tanácsot adni, hiszen lehet, hogy azon a szenvedésen, amin ő keresztül megy, lehet, hogy te is átmentél.
és tudod, hogy akkor neked mi segített. Tudod, hogy te akkor hogyan fordultál Isten felé, és el tudod mondani a tapasztalatodból, hogy Isten hogyan segített meg. És ilyen módon meg tudsz szabadítani embereket a nehézségükből. Isten ekkor is jó. Mert nem rak ránk nagyobb terhet, mint amit elbírnánk hordozni. Nem, soha. Mindig csak annyira terhelre bennünket, amit még elbírunk viselni. Mindig csak olyan nehézséggel edz bennünket, amiben nem rokkanunk meg. De fontos, hogy ez idő alatt is tudjunk az ő útján maradni. Isten jóságáról hallottunk ma. Isten jóságát hirdette az alapzsoltárunk. Most kicsit összegezzük így a végén. Mint már azt elmondtam, életünk során sok jó és rossz dologban is van részünk. Ám Isten minden esetben jó. Amikor valami pozitív esemény van az életünkben, akkor ez nem is kérdés. A negatív életeseményekkor viszont nehezebb megfogalmaznunk, hogy Isten valóban jó. A rossz dolgok sokszor a saját önfejűségünk miatt vannak, mert nem figyelünk eléggé az útmutatásra. Gyakran a rossz dolgok a bűnünk következményeként van. És valamilyen furvanggal az ördög elcsábít, és elbukunk. De van olyan esemény is, van olyan élethelyzet is, amikor a nehézség igenis szerepel Isten tervében, mert formálni akar bennünket. A lényeg, hogy Isten szeret, hogy Isten jó hozzád, jót akar nekünk, még a nehézségek idején is, mert ő akkor is jó. Kívánom, hogy tudjunk együtt érezni őszintén Ászáffal, és tudjuk kimondani és megélni azt, amit Ászáf megélt, hogy merjük és lélekből, úgy olyan bensőnkből tudjuk vele együtt mondani, ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Amen.